Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a kereskedés, illetve a nap?
Egyelőre mérsékelten optimista a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,3%-os pluszban van, és a vezető papírok felemás teljesítményt mutatnak, többnyire azért inkább erősödnek. Ebben is kiemelkedik a MOL 0,65%-os drágulása, így most az olajcég papírjai 2160 forinton állnak. Közben az OTP 0,1%-kal 13.315 forintra tudott drágulni, a Richter pedig 0,3%-os pluszban van, a Magyar Telekom egyelőre, ami egy picit kilóg lefelé a sorból, fél százalékkal 411 forintra gyengült.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Ma még igazán fontos híreket nem várunk, alapvetően a makroadatok szempontjából egy picit csendesen indul a hét, és majd talán a hét második felében érkeznek fontosabb adatok. Elsősorban a pénteken megjelenő első négyéves kínai GDP adatra figyelnek a befektetők, emellett természetesen a járványhelyzettel kapcsolatos friss napi információk azok, amik mozgathatják az árfolyamot, illetve ismét érdemes lesz figyelni az amerikai kötvényhozamokat, hiszen ma lesz egy nagyobb kötvénykibocsátás a tengeren túlon két hét szünet után, és ez ismét megmozgathatja majd a hozamokat.
Forint milyen kondícióban kezdi a hetet?
A forint piacán sincs egyelőre nagy mozgás, gyakorlatilag stagnál, a magyar deviza az euróval szemben 357 forint 50 fillért kell most adni egy euróért, akár csak a múlt hét végén. Ugye az elmúlt hetekben most már azt láthattuk, hogy a szép lassan a történelmi mélypont után már a több hónapos csúcs került előtérbe a forinttal kapcsolatban. Most nagyjából két hónapos csúcson van a magyar deviza, február közepe óta nem volt a mostaninál erősebb szinten, és nincs messze az éves csúcs sem, 354-nél volt az év elején az euróforint árfolyam mélypontja. Innen nagyjából 1%-nyira van most a forint, amely az elmúlt egy hónapban 2,5%-kal tudott erősödni az euróval szemben, és egyébként a régióban is felül teljesítő volt, ez részben köszönhető a kedvező nemzetközi hangulatnak, részben pedig azért annak is, hogy már a járványadatok enyhülését láttuk az elmúlt időszakban. A dollárral szemben most 300 forint 80 fillérnél járunk, az angol font pedig 412 forint 65 fillérbe kerül éppen.
Beke Károly, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Már elérhetők webben keresztül a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített SZIA bevallási tervezetek, érdemes ezeket átnézni és szükség esetén kiegészíteni, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvívője Sipos Ildikó, kérdezte Kis Péter Andrást.
A NAV által készített SZIA bevallási tervezetek immár egy hónapja elérhetőek elektronikusan. Ezt legegyszerűbb megnézni és akár kiegészíteni, módosítani a NAV-os webes felületen lehet. Ezt a NAV honlapjáról a www.nav.gov.hu oldalról lehet elérni a legegyszerűbben. Összegyűjtöttünk pár olyan fontos lépést, ami mondjuk hasznos lehet az adózóknak, hogyha most kinyitják a tervezetet és hasonló esettel találkoznak. A tervezet minden kifizetőtől és munkahelytől származó adatot tartalmaz, tehát ezeket az adatokat mi automatikusan évközben megkapjuk a munkáltatóktól, kifizetőktől, ezeket bele is tesszük a tervezetekbe. Viszont vannak olyan jövedelmi helyzetek, akár egy ingatlan bérbeadásra, ha gondolok, amelyeket mindig a bevallásban kell jelölni az adott adózónak, erről a NAV évközben nem mindig értesül. Úgyhogy ha valaki tavaly mondjuk ingatlan bérbeadásból szerzett jövedelmet, akkor most a tervezetet ki kell egészíteni ezzel a jövedelmi viszonnyal. Itt a legegyszerűbb, hogyha használják a keresőt, be kell írni, hogy bérbeadás, és eleve már a program ahhoz a sorhoz navigálja majd az adózót, amit ki kell egészíteni, és amit szerkesztenie kell. Hogyha valaki kinyitja a tervezetet, és mondjuk fizetendő adót lát, vagy szociális hozzájárulási adót, és ennek az összege nem több, mint 500 000 forint, tehát 500 000 forintnál nem több, akkor most a bevallásban lehet jelölni mondjuk egy 12 havi OTP-mentes részletfizetést, és ha valaki ezt jelöli, akkor a május 20-ai határidővel kell az első részletet megfizetnie majd.
Mi az egyébként, amivel leginkább nem szoktak számolni az adózók, vagy mi az, amit leginkább el szoktak felejteni, és akár mondjuk úgy káruk származik belőle, hogy nem érvényesítik kedvezményként, akár úgy, hogy elfeledkeznek róla, hogy az adóbevallásukban feltüntessék, és emellett esetleg büntetést kapnak.
Hogyha valaki mondjuk valamilyen kedvezményre jogosult, és nem írja most be a tervezetbe, akkor nem kell megijedni, tehát ez a kedvezmény nem fog elveszni. A tervezet, hogyha át is alakul bevallása, de mondjuk nincsen benne az adott kedvezményre való sor, akkor önellenőrzéssel ez 5 éven át bármikor módosítható, tehát ebből kár nem keletkezik. Ha valaki mondjuk valamit elfelejt beírni szintén a tervezetbe, és későbbiekben rájön akár egy ingatlan bérbeadást, hogy az kimaradt, akkor sincsen gond, gyorsan elő kell venni a tervezetet, akkor már bevallást és önellenőrizni kell. Ezzel nem lesz semmilyen probléma.
Az 1+1%-okról is rendelkezni kell május 20-áig. Van-e esetleg a NAV-nak adata arra vonatkozóan, hogy most a pandémia miatt ez valamilyen szempontból elmaradásban van-e a korábbiakhoz képest? Ugye a szervezetek szoktak kampányt folytatni annak érdekében, hogy mindenki rendelkezzen. Lehet-e azt tudni, hogy az adózók hány százaléka rendelkezett már?
Az 1%-oknak a adatait azt majd május 20-a után tudjuk megmondani, akkor lehet látni igazából, hogy hányan voltak azok, akik éltek ez a lehetőséggel. Ez nagyon fontos, hogy egy lehetőség, tehát ez nem úgy, mint a bevallásnak a benyújtása, vagy mondjuk az adó megfizetésének a kötelessége. Ez egy lehetőség. Minden adózó saját maga dönti el, hogy szeretne mérni ez a lehetőséggel, és felajánlja-e adójának 1+1%-át, avagy sem. Általában azt látjuk egyébként minden éven, ez egy ilyen visszatérő tendencia, hogy minden második adózó, tehát nagyjából 100 adózóból 50, aki úgy gondolja, hogy ez számára fontos, és megjelöl egy vallási közösséget, és megjelöl egy civil szervezetet a bevallás mellékleténél az 1%-os nyilatkozaton.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Februárban csaknem 6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az élelmiszerkereskedelemben, 3,5%-os, az üzemanyagkereskedelemben csaknem 10,5%-os volt a visszaesés. A portfólió elemzője azt mondta, a februárban csökkent a foglalkoztatottak száma és lassult a keresetek növekedése. Ez is hatással volt a kiskereskedelmi üzletek forgalmára. Sipos Ildikó kérdezte Hornyák Józsefet.
Úgy néz ki, hogy a kiskereskedelmi forgalom az sajnos egyáltalán nem kezd magára találni. Főleg nagyon jelentős visszaesést láthattunk februárban. Két szempontból érdemes közelíteni az adatokat. Az egyik az az, hogy naptárhatástól megtisztítva az előző év azonos időszakához képest 5,9%-os volt a visszaesésnek a mértéke. Ebben részben szerepet játszik egyébként az is, hogy tavaly februárban 10% feletti volt még a kiskereskedelemnek a növekedése. Ekkor ugyanis egy jelentős felhalmozást láthattunk, pánikvásárlások is voltak a boltokban. Nagyon sokan felhalmoztak a lezárások és válság hatására. Tehát nagyon magas bázishoz képest látunk egy igen erőteljes visszaesést azért. Ez a 6%-hoz közeli visszaesés az előző hónapoknak a szintjéhez képest, amikor ilyen 1-2%-os visszaeséseket láthattunk év per év alapon, ez egy markánsabb lassulást jelent, és ugye, hogyha az előző hónaphoz viszonyítjuk az adatokat, tehát januárhoz képest úgy is látunk egy 1,2%-os mérséklődést, ami szintén azt mutatja, hogy egy kedvezőtlen trendben van a kiskereskedelem, és ez főképp még egyébként a koronavírus járvány második hullámának a hatásai alapján történt meg.
Mi az oka annak, hogy még az élelmiszer, illetve az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben is csökkent a forgalom egész pontosan 3,5%-kal, és általánosságban mit lehet mondani, hogy az átlagos csökkenés mögött, ugye csaknem 6%-os csökkenés mögött milyen tényezők, milyen okok húzódhatnak?
Most így van, gyakorlatilag mindenhol csökkenést mérhetünk. Az élelmiszer, nem élelmiszer, üzemanyag, kiskereskedelem egyaránt visszaesett mindenhol. Ugye a koronavírus járvány második hulláma azért megviselte újra a gazdaságot, még ha nem is annyira markánsan, mint ahogy az első, de a foglalkoztatottaknak a száma az gyakorlatilag 100 000 fővel marad el az előző év azonos időszakához képest, ami egy nagyon markáns visszaesést jelent, és azt mutatja, hogy a munkaerőpiac is egy gyengébb állapotban van, illetve ugye a kereseteknek a növekedése, a teljes munkaidős foglalkoztatottaknak a kereseti növekedése is elkezdett lelassulni, hiszen a vállalatok is nehezebb helyzetbe kerültek, kisebb béremeléseket tudnak végrehajtani, és ne felejtsük el, például a minimálbér is csak februártól növekedett, a tavalyihoz képest fele olyan gyors ütemben. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kedvezőtlenebb anyagi helyzetben vannak az emberek, és úgy néz ki, hogy a járványnak a harmadik hulláma, ami majd a márciusi-áprilisi adatokban fog megjelenni, az még markánsabb kedvezőtlen hatásokkal járt együtt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
9 óra 19 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy márciusban 3,7%-a volt az infláció, az élelmiszer árak pedig 2,7%-kal nőttek, az étolaj azonban csak nem 20%-kal lett drágább. Természetesen foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Ugye a mostani...
Több mint 1144 milliárd forintos hiánya az árt március végén az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere, közölte pénteken kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A portfólió vezető makrogazdasági elemzője azt mondta, ezzel az eredetileg erre az évre tervezett hiány háromnegyedét már elköltötték. Sipos Ildikó beszélt Madár Istvánnal.
Ugye a mostani első negyedéves hiányból ki is lehet számolni, hogy márciusban 604 milliárd forintos hiány keletkezett a központi költségvetésben. Ez a szám, ez igen magas. Ugye ez azt is jelenti, hogy az utóbbi 12 hónap havi egyenlege a központi költségvetésben az közel 6000 milliárd forintos hiányt jelent. Vagyis továbbra is érvényes az a megállapítás, ami már tavaly is volt, hogy lendületesen romlik tulajdonképpen a magyar költségvetés helyzete, amiatt, hogy rengeteg olyan védekezési intézkedést, illetve gazdaságélénkítő intézkedést kénytelen foganatosítani, amelyek ellensúlyozzák a koronavírus járvány hatásait. Ugye ennek kapcsán érdemes emlékeztetni arra is, hogy a múlt héten Varga Mihály pénzügyminiszter jelezte is, hogy a költségvetési törvény módosítására lesz szükség, illetve a költségvetési hiányt idén a GDP 7,5%-ára emelik, tehát ez is mutatja azt, hogy a hiány növekedése az tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a várakozásnak megfelelő, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy az első negyedéves teljes hiány, ez az egész éves eredeti hiánytervnek már a háromnegyedét is meghaladja. Ugye az új hiánytervet még nem ismerjük, de ezzel azt mondhatjuk tulajdonképpen, hogy azért egy jócskán ott nehéz hiánylefutási pálya vár a magyar költségvetésre abban az esetben, hogyha valóban sikerült tartani majd ezt a 7,5%-os hiánycélt.
Egyértelműen a pandémiával magyarázható az, hogy így ennyire elszaladt a hiány, vagy még vannak esetleg más tételek is?
A pénzügyminisztérium hivatkozik egy egyszeri tételre, mert a munkaszüneti napokra tekintettel egyes családi támogatások összege előre csúszott márciust a szokásos áprilishoz képest, de ez nem akkor a tétel, ami nagyon jelentős lenne. Azt ugyanakkor jelzi, hogy az első három hónapban ugye azért elég jelentős összeget fordított, mint egy 350 milliárd forintot fordított különböző járványügyi védekezésekre. Ugye ebben mélyebben nem látunk bele, hogy ebből mi az, ami valóban plusz forrás, plusz addicionális költségvetési kiadás, de nyilván ugye azért a tavalyi gazdasági visszaesés, illetve az ebből fakadó kevesebb bevétel, illetve a védekezésre szükséges kiadások együttesen felelnek azért, hogy ilyen magas a költségvetési hiány. Ez egyébként önmagában nem feltétlenül katasztrófa, hiszen ilyen gazdasági környezetben törvényszerű, hogy a költségvetés jelentős hiánynöveléssel ellensúlyozza tulajdonképpen a gazdaságban kieső keresletet, ami ugye ezzel kapcsolatban inkább kritikaként szokott megfogalmazódni, az, hogy sajnos a kiindulási helyzetünk ebben a válságban nem volt szerencsés, mert a kormányzat meglehetősen prociklikus gazdaságpolitikát folytatva nem igazán jó költségvetési pozícióból vágott neki ennek az élénkítésnek. Emiatt ugye láthatjuk azt, hogy az államadósság is nagyon látványosan 80% fölé ugrott, mint egy 10 évnyi államadóság csökkentést tüntetett el ezzel az egyetlen egy évvel, illetve a másik bírálat az szokott megfogalmazódni, hogy nem feltétlenül szerencsés módon költött el a költségvetés ezt az összeget. Ezt persze nyilván vitatják a szakértők is, illetve a kormányzati emberek is. Nyilván egy nagy kihívás lesz majd a következő években, hogy ezek az akár több évre elhúzódó nagy állami beruházások, ezek valóban ugye miközben végre kell őket hajtani, a közben más oldalról meg valószínűleg költségvetési kiigazító lépéseket kell majd tenni, de ez majd inkább a jövő év zenéje lesz.
Milyen állami beruházásokra kell itt elsősorban gondolni?
Ezek már tavaly elindultak, nagyon sok állami infrastruktúrafejlesztési intézkedés született, illetve nagyon sok olyan magánszektorbeli beruházásra kötöttek állami támogatási szerződések, amelyek ugye, ahogy az idők folyamán ezek előre haladnak, ezek egyre több költségvetési kiadást jelentenek, illetve ugye ami a sajátossága ebből a szempontból, hogy ezek mivel hosszú több évre szóló elköteleződések, hiszen nem egy egyszeri transferről, egyszeri kifizetésről van szó, ami a következő évben már nem terheli a költségvetést, hanem egy kicsit mélyebben beleég több évre előre, mondjuk egy útépítés, egy vasúti fejlesztés, hozzájárulás az állam részéről, ezért ezek ahogy bekövetkeznek, ahogy ezek épülnek, úgy igényelnek folyamatosan költségvetési forrásokat, és ez a sajátosság ezeknek a típusú kiadásoknak, ez az, ami nehézé teheti majd a következő években a konszolidációját a költségvetésnek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Márciusban 3,7% volt az infláció, az élelmiszerárak 2,7%-kal emelkedtek, mondta az Inforádiónak a Takarékbank vezető elemzője Szuppán Gergely, akivel Sipos Ildikó készített interjút.
Az infláció márciusban 3,7%-ra gyorsult az előző havi 3,1% után. Ez nagyjából megfelelt a várakozásoknak, hiszen azzal lehetett számolni, hogy alacsonyabb volt az üzemanyagoknak a bázisára, illetve üzemanyagárak nagyon nagy mértékben fölpattantak az elmúlt időszakban, és ez igazából majd az áprilisi mutatóban fogja éreztetni döntően a hatását, de már márciusban is elindult ez a folyamat. Illetve arra is lehetett számolni, hogy megugrottak a dohánytermékek árai, hiszen két körben idén jelentősen emelkedik a dohány termékeknek a jövedéki adója. Tehát döntően ez a két termékkör az, ami azt okozta, hogy felgyorsult az infláció. Ugyanakkor volt egy-két meglepetés is, hiszen például az élelmiszerárak, hogy a szolgáltatások árainak a növekedése a várakozásoktól elmaradt. Tehát némileg fékeződött az élelmiszeráraknak a árnövekedése, illetve a szolgáltatási áraknak a növekedése is jelentősen lefékeződött.
Ez mit jelent az élelmiszerárak? Hány százalékkal nőttek, mit jelent az, hogy fékeződött az élelmiszerárak emelkedése?
Az előző hónapokban még bőven 3% fölötti élelmiszerár drágulást láthattunk, ez lefékeződött 2,7%-ra, tehát már egész mérsékelt ütemben nőttek az élelmiszerárak. Ez összevetve például a tavalyi tavaszi adatokkal, ugye a tavaly tavasszal még volt olyan hónap, amikor megközelítette a 8%-ot az élelmiszerárak növekedése, ez elég jelentősen lefékeződött, tehát most már csak 2,7%-kal nőttek a élelmiszerárak, és ezen belül is elég vegyesen növekedtek az egyes termékek árai, tehát így például a sertéshús árak már érdemben csökkentek az egy évvel ezelőttihez képest, ugye egy évvel ezelőtt voltak, jártak csúcson a sertéshús árak az akkori kínai sertéspest is következtében. Azt mondom, ahhoz képest már visszaestek majdnem 8%-kal a sertéshús árak, és ennek megfelelően ugye korábban már elindult az a folyamat, hogy a sertéshús árak átgyűrűztek a különböző felvágott árakba is. Itt most már az látszik, hogy már a párizsi kolbászárak már csupán 0,4%-kal nőttek, sőt szalámi sonka árak már csökkentek is egy picikét, tehát ez érdemi fékeződés a korábbi hónapokhoz képest.
Vannak ugyanakkor olyan termékek, ahol az átlagot lényegesen meghaladta az áremelkedés? Étolaj például.
Kifejezetten az étolaj 21,3%-a drágult, tehát bő 20%-os növekedés van az étolajárakban, a lisztárak szintén nem meglepő módon több mint 8%-kal növekedtek. Ezt tudjuk, hogy a búzárak tavalyi év során elszálltak, illetve tovább emelkedtek még az idei év elején is, ami előbb-utóbb átgyúrűszik a lisztárakba és a pék termék, kenyér és péksütemények árába is, és ez látszik is. A cukorárak drágultak még nagyobb mértékben 7,6%-kal, illetve a gyümölcsárak 12% fölött ütemben növekedtek, bár utóbbi termékkör esetében már jelentős mérséklődést mutat, hiszen a gyümölcsárak is még tavaly nyár közepétől a tavalyi fagykárok miatt jelentős mértékben növekedtek, ahhoz képest ez már mérséklődésnek tűnik.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén pillancsunk rá még egyszer a piacokra. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Nagyon nagy változásról nem tudok beszámolni. A budapesti értéktőzsde BUX indexe továbbra is 0,2%-os, vagyis mérsékelt emelkedést mutat a pénteki záróértékéhez képest. A vezető papírok pedig felemás teljesítménnyel kezdték a napot. Egyelőre a Richter 0,5%-os és a MOL 0,6%-os erősödése húzza felfelé az indexet. Az OTP 0,15%-ot veszített értékéből, a Magyar Telekom pedig egyelőre stagnál. A forint piacán sincs igazán nagy változás, gyakorlatilag ugyanott jár a forint, ahol péntek este 357 forint 40 fillér körül az euróval szemben. A dollár most 300 forint 98 fillérbe, az angol font pedig 413 forintba kerül éppen.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu